Folytatódik az aréna, a vendégeim Gáspár Sándor és Gáspár Tibor színművészek. Az első részben beszéltünk az aktuális bemutatókról, illetve a kísértetekről, amiben most újra együtt játszanak. Most valami furcsa helyzet adódott, most mindketten vidéken vannak. Gáspár Tibor visszatért Miskolcra, ahonnan indult, most egy egészen új típusú társulattal, Gáspár Sándor pedig Székesfehérváron játszik. De Székesfehérvár ebben az értelemben mennyire vidék?
Abban az értelemben mindenképpen vidék, hogy én világéletemben Budapesten voltam színész, ráadásul abban a nagyon szűk belvárosban, ahol a Katona József Színház van, a Pesti Színház van, akár a Vix Színház is még ide sorolható, de a Thália, a Radnóti, a Játékszín,
kicsit
a Centrál.
Kicsit
a Nemzeti Kije van. Tehát annyiban valóban vidék Székesfehérvár, hogy nem is tudom, negyedik éve, négy éve vagyok lem, és rá tudok csodálkozni, akár ha megyek a Radnótiba játszani, vagy most a Centrálba, vagy az előbb említett helyekre, mert még játszom a mai napig is ezeken a helyeken, hogy jé, hát ez csodálatos. 5 percre lakom bármelyik színháztól. Tehát nem kell előtte már másfél órával, vagy 2 órával kocsiba szállnom, a biztonság kedvéért akár. Tehát így igen. Egyébként pedig nagyon szeretek ott lenni, mert egy nagyon erős, igényes, ambíciózus társaság van együtt, aki szeret és akar is jó színházat csinálni Székesfehérvárott.
A repertoárjukat tekintve nem kimondottan vidéki színházak, vagy a hagyományos értelemben vett vidéki színházak ezek, mert mindkettő nagyon ügyel arra, hogy kortárs drámákat elővegyen. Most például ugye készül ez a Murakami Haruki bemutató, és nagyon sok ilyen elvontabb, ha úgy tetszik, akkor nézői odafigyelést, értelmezést igénylő előadás születik ezeken a helyeken, ami már valami módon kísérletezés, vagy semmiképpen sem a hagyományos vidéki népszínházi vonulatnak a része. Most már meg lehet vidéken is ezt csinálni?
Úgy gondolom, hogy Miskolcon mindenképpen. Ugye ott a legrégibb kőépületű színház Miskolcnak volt, és ott nagy hagyományai vannak. Nagyon jó a nézettsége a Miskolci Nemzeti Színháznak, sok helyen tud játszani sokfélét. És hát persze egy vidéki színház az népszínház, ott van opera, tehát tagozatok vannak, zenekarban, balettkarban. Igen, és a vezetés úgy látja, aminek én nagyon örülök, hogy amit felsorolt az imént, beleférnek ezek a kortárs, magyar és világirodalmi próbálkozások is, és a társulat is felnő hozzá, és a közönséget be tudja csalni azzal, hogy úgy jöjjön be szórakozni hozzánk, és azt idézőjelben, vagy kikapcsolódni, hogy leginkább bekapcsolódik. És egyre több olyan néző van, nagyon remélem Miskolcon, aki bekapcsolódni jön a Miskolci Nemzeti Színházba, mert tudja, hogy ott valami történni fog vele, amit sehol nem kap meg, se a televízióba, se az interneten, sehol máshol, mert a színháznak van egy olyan varázsa az itt és mostnak, amit remélem, hogy soha nem fog elveszíteni az emberiség, és ott a Miskolci Nemzeti Színház szerint, véleményem szerint jó úton jár, és jó helyen áll ebben, hogy a nézőt ilyen friss meglepetésekkel, gondolkodtatással tudja szórakoztatni.
A Székesfehérvári Színház ugyan nem 3 tagozatú színház, jóval kisebb is az előadás számunk, a város is kisebb lélekszámú, viszont picit hagy büszkélkedjek én félig meddig székesfehérváriként, hogy a Pelikán udvar, a Pelikán terem, azt talán bőven még a Miskolci Nemzeti Színháznál is idősebb épület, ahol annak idején Petőfi Sándor még mint kellékes dolgozott, vándorszínész korában, és egyébként az, hogy a Harukit említette az előbb, azzal együtt, hogy én is nagyon örülök annak, hogy hasonlóképpen Miskolchoz a mi színházi vezetésünk is megpróbál kortárs magyart, kortárs világirodalmat színpadra vinni. Azért pici kis aggodalom van bennem, hogy magyar ez a Kafka tengerparton, amit nem egy biztonsági helyszínen mutatunk be, mondjuk egy stúdióban, hanem ezt a nagy színházban. Tehát most ismétlem kicsit izgulok, és természetesen nyilván azon leszünk, hogy ez a zseniális írás, mármint a regény, ami egy világhírű regény, és ebből a Galatti csinált egy amerikai filmrendező, színházrendező, mindenes, egy zseniális színdarabot, hogy ez a zseniális színdarab és a regénynek a kivételessége együtt megszólítja azt az értelmiségi réteget, aki a regényt is olvasta, és azoknak az embereknek, akik csak egyszerűen szeretik a színházat, és valamitől bizalmuk van a Székesfehérvári Színház társulatához, azoknak is tud adni valami egészen ismerős, nagyszerű érzést. Mondom én ezt nagyon lelkesen, picit félve, mert ez egy nagyon komoly vállalkozás.
Mennyire rángatta az adaptáció földre ezt a mesés drámát? Mert ugye mindig itt az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt színpadon megcsinálni.
Így van, na most mivel ugye a Haruki regényét, azt ha az ember beleolvas az elemzésekbe, már pedig beleolvastam, ott a legtöbb elemző azt mondja, hogy két ember hasonlóképpen nem tudja ugyanúgy olvasni, és ő, aki másodjára olvassa, egészen mást olvas ki belőle. A furcsa, ez a mágikus, ez a valóság és az idősíkok és a térben semmit nem meghatározható, de azért egységekben összerakható, furcsa, párhuzamos történet a fiatal fiú és az idős értelmi fogyatékos.
De az öné beszélő szerep?
Nem. Értem a kérdést, tehát jó, nekem ilyen szempontból egyszerűbb lesz, nem kell sok szöveget tanulnom.
Nem gondoltam egyszerű, pont azt gondoltam, hogy nehezebb bizonyos értelemben.
Jó, nem olvastam még a színdarabot, tehát nem tudok arra válaszolni, hogy ebből a tengeranyagból a Galatti mit választott ki. A regényt olvasom, küzdök vele, nagyon gyakorlott olvasók számára is nehéz olvasmány, ezért aztán nem megy el az önbizalmam akkor, hogyha olvasok 10 oldalt és 15-öt visszafele is olvasok, visszalapozok. De ez biztos, hogy ebben az évadban most a színház számára nem csak nekem egy igazi nagy, komoly kihívás.
Szikora Jánossal rég dolgoznak együtt, ugye ő művészeti vezető volt már az Új Színházban is. Mi az ilyenkor, amit meg lehet találni egy rendezővel? Van valami közös hang, vagy valami közös elgondolás a színházról úgy általában, ami mentén aztán mindig gördülékenyebb a munka?
Nyilván, hogy van, mert különben nem lennék ott. Vagy ha ő úgy érezné, hogy nincs, akkor nem hívott volna oda. Tehát persze, hogy van. Én nekem az Új Színházban egyetlen egy munkánk volt közös, vagy a Dami úgy igazából jelentős volt szerintem, számomra legalábbis, az a Thomas Mann.
Varázshegy.
Igen, a Varázshegynek a színpadi változata, ahol én egy olyan izgalmas karaktert játszhattam el, és ezért örülök, hogy a János rámasztotta, amit azóta is úgy, nem szoktam a szerepeket én visszasírni magamnak, de úgy emlékszem vissza rá, hogy az úgy jól esett, hogy rám gondolt a János.
Mi az, amitől erős igazán a Miskolci társulat? Évről évre egyre több előadásuk van a Poszton, a Pécsi Országos Színházi Találkozón, ami mégis a szakmai seregszemlét jelenti, de tényleg nagyon sok olyan előadás van, ami valamilyen módon beletalál.
Igen, hát ahogy én látom, ugye az a grémium, akik vezetik ezt a színházat, ők fiatal emberek még, nálam fiatalabbak, bár én sem vagyok még öreg, tehát ők összeteszik a fejüket, úgy gondolják, úgy válogatnak darabot, az ő ízlésük, bár egyik, tehát nem hasonlítanak egymásra, de mégis...
Hogy hogyan lehet 3-4 rendezőnek az ízlését egybe terelni.
Sőt, öten vannak meg, 6-an is most már talán, tehát hogy ők, ez az ő döntésük, és hát a város, a közönség, aki ezt elfogadja, és egyre jobban szereti, és maga a társulat, aki ugye örülhet, azt gondolom, egy ilyen társulat, hogy így foglalkoznak vele ilyen felelősen, és én magam is folyamatosan, hogy minél jobb legyen az ember, fejlődjön, tanuljon még ebben a korban is, én ezt nagyon fontosnak tartom, és ez a lehetőség ott van, és én úgy látom, hogy a Miskolc város közönsége is ezt lassan kezdi érteni, élvezni, mert olyanok a visszajelzések. Tehát mindenképpen kell, hogy ott a világról, az életünkről, a színházról, az emberi kapcsolatokról olyan dolgokat kell mesélni a nézőnek, és ebben ez a grémium azt gondolom, hogy jó úton van, ahol még ha fáj is, sőt, talán az a nemesebb, mert az tovább megmarad az emberbe, mintha csak kacagunk valamin, bár az is fájdalmas tud lenni. Olyan műsortervet raknak össze évről évre, ami mindig egy kicsit megy előrébb, mindig egy kicsit a néző orra előtt van egy centiméterrel, és húzza a nézőt, mert az nagyon fontosnak tartom, mert ha csak egy helyben áll, és ugyanott van, mint a néző orra és egy centivel sem előrébb, nem kilométerekről beszélek, akkor az egy stagnálás csak. Akkor az nem művészet, hanem az csak szórakoztatóipar.
Mitől erős igazán egy társulat?
Hát nyilván a társulatnak nem csak a színészek, vagy a színészekre gondol elsősorban?
Hát arra, hogy mondjuk ez közösségként is kell, hogy jól működjön, kell, hogy jól értsük egymást, vagy mondjuk elég néhány meghatározó színész, és attól már a társulat is valamilyen módon erőt tud felmutatni.
A vezetéstől. Egy színház a vezetéstől jó szerintem, mert ők határozzák meg a munkatársaikat. Ők válogatják ki. És egy jó ízlésű, eltökélt, elhivatott vezetés ennek jegyében válogatja meg összetételében a színészgárdát, a műszakot, a kiszolgáló személyzetet jó esetben. És a fejétől bűzlik a hal, ezt akartam én egyszerűen.
Illetve hát onnan lehet remek. Mennyire érzékelhető ez a vidék főváros tagoltság ma még mindig? Régen ez talán élesebb volt.
Szerintem most már sokkal inkább összemosódnak a dolgok, tehát ha csak arra gondolok, hogy jó, most éppen egy rádióban beszélgetünk, de két percen belül gondolom fel lesz a rádió Facebook oldalán is, megosztások vannak. Tehát a hír, mint olyan, az épp olyan gyorsan röpül Miskolcra is, mint Fehérvárra is, vagy vissza. Tehát ilyen típusú különbségek nincsenek. Ugyanakkor azt azért érzékelem, hogy ha van egy budapesti bemutatóm, arról valamitől a kritika számszerűleg többet ír, többet tudósít. Ezt mindenképpen. Tehát a kritikusok, megértem őket, vidék az mégiscsak messze van, utazni kell, pénzbe kerül, mostoha sorsuk van ám nekik is olykor, de a pesti előadásokat jobban menedzselik azzal, hogy egyáltalán véleményt formálnak róla.
Hát ezt nyilván ön, Gáspár Tibor, még jobban érzi, hiszen az előadásának jelentős része, vagy a legjelentősebb része vidéken van.
Igen, de ott is ez a vezetés azért gondoskodik arról, hogy egy mikrobusz időnként lejöjjön egy-egy fontosabb bemutatóra, és akkor hoz magával 8-10 újságírót. Tehát ezt tartja ez a színház, és remélem ez marad a jövőben is. Én azt veszem észre, hogy a felhajtás nagyobb egy budapesti bemutató körül, a promóciós része sokkal fontosabb. Tehát azt is, hogy most itt ülünk, ugye volt egy Ibsen kísértetek, aki ezt önök közül is valaki kitalálta, hogy mi lenne, ha behívnának ide bennünket. Tehát azért, és ebből tudja hány van most? 12-15, mindenféle újságoknál, rádióknál, televízióknál.
Jó, hát nyilván Pesten van 40 nem tudom hány színház, el kell adni azt az előadást, míg mondjuk vidéken, Miskolcon van egy színház 3 játszóhelyen, tehát aki ott akar színházba menni, 4-jel, igen, Gáspár Tibor mutatja közben, az oda fog majd valószínűleg menni, vagy elsősorban.
Igen.
Ugye mondtuk, hogy lesz ez az érdekes Kafka történet Székesfehérváron. Önnek egy sokkal hagyományosabb bemutatója lesz ugyancsak áprilisban, Szomori Györgynek a Györgyike drága
gyermeke.
Csak már Györgyikén járt az anyám. Szóval Szomori Dezsőnek a Györgyike drága gyermek, amit Keszég László rendez. Ez egy nagyon hagyományos, ha úgy tetszik, akkor egy ilyen nagyon szép történet, ami nem-e világi, vagy egy régebbi, egy letűnt kor története, vagy ugyanúgy szólhat ez is a máról.
Ugye az Ibsen kapcsán már mondtuk az emberi kapcsolatokra, hogy azok az érzelmek, az ösztönök azért. Tehát, hogy persze,
igen, de azt, hogy mondjuk a nőnek a kitörési lehetőség az lehet, hogy hozzámegy egy gazdag férfihez, ez árnyaltabb.
Miért ez nem ismerős ma?
De, persze.
Hát azért, őszintén nézzünk körbe, azért a nők sok szempontból nagyon ki vannak még mindig szolgáltatva. Most én leszek a vőlegény, a Hübner, aki ez a fiatal lányt ugye hozzá akarják adni. Tehát ez csak a mese. Egyszer volt, hol nem volt, és lesz a vége. De ami közben van, az a jó színház, amelyik közben úgy reflektál ezekre, a kisebb, szüke világunkra, az emberi kapcsolatokra, ami nagyon maiak. Mert a szöveg, a történet, az meg lesz. Én ezt nevezem mesének. De a jó színház közben még sok minden mást is ad, amit még mi nem tudunk, hogy az milyen lesz majd a Keszék vezetésével, hogy mi a próbák alatt hova jutunk el, mert mi nem csak egy történetet mesélünk el. Annak lesz mindenféle ága-boga, még plusz is, nagyon remélem, mint minden jó színháznak.
De amikor az ember egy furcsa párt játszik, vagy egy balfácánt vacsorárát, akkor is meg lehet találni ezeket a fogódzókat, amitől az több lesz egy egyszerű vígjátéki történetnél, vagy bohózatnál.
Hogyne, hogyne. én ugye most a furcsa pár az ugye engem érint, én azt egyáltalán nem érzem egy avit régi, egy utángondolása a filmnek, egy epigonját a filmnek, egy teljesen önértékű, egyenértékű önmagával, és nem pedig a filmmel a mi előadásunk, mert az itt és most Görög Lászlóval játszó nagyszerű kollégámmal nem úgy nevettetünk, nem a minden áron való nevettetés a lényeg, hanem hogy mi a két férfi közötti nagyon gazdag és fájdalmas kapcsolatról úgy meséljünk, hogy az a néző számára ismerős legyen, és hol pityereg rajta, hol gyakrabban pedig leginkább nevet. Ilyeténképpen egyáltalán nem hasonlít a nagyon híres kultfilmre.
Nem akarok minden áron ellent mondani, inkább kiegészítésként szeretném azt mondani, hogy ezek a zseniális kommerszek, attól kommerszek, mert olyan partitúrát kínálnak, ami szinte egy olvasatot igényel. Ez a kommersz lényege. Tehát nagyon-nagyon kevés az úgynevezett művészi invenció, ami bizonyos hangsúlyokat itten át fog értelmezni, akár díszletbe, jelmezbe, dramaturgiába. Viszont nagyon megköveteli a színészektől a bravúros technikai tudást, és az idegrendszernek mindig a megfelelő hőfokon való használatát.
Mert hogy ennek kell egy feszes ritmus, úgy működik?
Az adott szituációnak megfelelő hőfokát. Tehát amíg egy Shakespeare-t, vagy akár egy Csehovot is, akár Molière-t sorolhatnám, klasszikusokat, lehet ezerféle módon eljátszani, és ezerféle érvényességgel, addig ezeket a nagyon nagyszerű profi, ismétlem, kommerszeket nem. Nem ad ilyen típusú szabadságot, hanem egy óriási remek kötöttséget, és ahhoz, hogy ezek meg tudjanak szólalni, ahhoz komoly színészi mesterségbeli tudás kötelező.
Mi kell ahhoz, hogy egy színész rendezésre adja a fejét? Gáspár Tibor például rendezett Békés Csabán.
Én
viszont nem vállalkozott erre.
Igazából belecsöppentem, tehát én nekem nem volt ilyenfajta ambícióm. Aztán később beszéltünk is annyival erről, hogy volt benne sikerélményem, nagyon élveztem, de mivel tucatból 6., 20., 12. rendezőnek lenni nincs értelme, ha színészként sokkal jobban érzem magam és többet tudok tenni a színházért, ezért nem is erőltettem ezt tovább. Egy fölkérés volt Békés Csabán, amit követte a másik, ott foglalkoztam fiatalokkal, csináltam nekik vizsgát, abból jött a fölkérés, utána Erdélyben, Székelyföldön rendeztem 2 még, de úgy ez az ellenállhatatlan vágy nincs meg bennem, hogy én már eljátszottam a rendező szerepét, tehát én most már nekem ez nem hiányzik, és ezt most malíciával mondtam természetesen, meg öniróniával. Nyilván ez is benne volt. Olyan rendezőkkel dolgozom az utóbbi évtizedekben, mondhatom, akik jobb rendezők, mint én. És akkor én bennem már ez a vágy nem is tud kicsírázni, megszólalni bennem, mert színészként izgalmasabb velük dolgozni, mint hogyha én próbálnék sanyargatni általam szeretett kollégákat.
Gáspár Sándor ezt már gondolatban lejátszottam, mielőtt egyáltalán belefogott volna.
Így van, gondolatban lejátszottam, szinte szóról szóra, ugyanezeket tudnám én is elmondani. De annyival talán még kiegészíteném, hogy bennem kialakult egy ilyen dac, vagy becsvágy. Tehát olyan szinten lett divat, hogy szinte bárki rendezhet, ha megvannak a megfelelő kapcsolatai, pénzt tud szerezni, szponzorokat, akárhonnan, hogy azt láttam kollégákon, színész kollégákon, hogy ugyan, hogy mindenki a rendező lett, meg nagyon sokan lettek, úgy igazgatók. És hogy kicsit úgy gondoltam, hogy az nem létezik, hogy a színészet ne legyen annyira egy tartásos hivatás, hogy ezért akár én magam odaadjam ezt a fajta hitemet, kitartásomat, hogy a színészet az igenis egy teljes elfoglaltság a számomra, akár az életemre. Tehát nem hiányzik ezért a rendezés, és a becsületét picit szeretném hangsúlyozni. A becsületét jó lenne megtartani ennek a szakmának, ennek a hivatásnak, ennek a színészetnek.
Önök emlegettek korábban nagy példaképeket a szakmából. Páger Antalt, Gáspár Sándor sokszor el szoktam mondani, de ma ez mennyire működik egy társulaton belül? Ma most már többnyire önök lehetnek azok, akik valamiféle tanítóként szolgálhatnak a fiatalok számára, akik oda kerülnek Miskolcra vagy Székesfehérvárra. Működik ez?
Nehéz erre válaszolni, mert én úgy érzem, hogy működik. Nem azért, mert engem koromnál fogva vagy az elvégzett munkám után, hanem én bennem van egy vágy, hogy a fiatalok felé nyissak folyamatosan. Én nagyon szeretek fiatalok között lenni. Engem ők inspirálnak. Miskolcon ráadásul még, ugye nyilván a vezetés által a fluktuáció, az állandó kiválasztódás folyamatában olyanok kerülnek oda, akik egyrészt érdemesek rá, kipróbálják őket, és aki nem, akkor az tovább fog menni magától. És ott a fiatal színész kíváncsi, őt érdekli az én gondom, bajom, mint ahogyan engem is az övé, és ezt meg tudjuk beszélni. De a klasszikus értelemben, amire a kérdés vonatkozott, gondolom, már nem annyira jellemző. Másképp vannak ezek a dolgok. Fölgyorsult minden. Régebben, ha híre ment, hogy Pécsi Sándor milyen csodálatos volt az Eddie Carbonében, a Malács Színházban, akkor azt még most is tudjuk és halljuk. Hála Istennek, van róla felvétel. Nem tudom, nagyon jó lenne, ha leadnák már. Tehát azt csodával néztük. Nem volt más információ mellette. Az az egy. Azt tudta mindenki, és ez szájról szájra ment, és mindenki, aki csak tehette, elment megnézni. Ma már egy üzenet, egy Facebook, egy fotó, egy kis klip fönn van, a hírek így mennek, és egész más, ezt nem azt mondom, hogy devalválódik, de semmiképpen nem tudja ugyanazt azt a fajta érvényességet, és azt a fajta tiszteletet, vagy az idősebb nagy színész iránt, ami manapság tapasztalható. Ez nem tud úgy létrejönni, én úgy gondolom.
Meg valószínűleg ezt nem tőlünk kellene megkérdezni, hanem a fiataloktól, akik velünk dolgoznak. Hogy provokáljam most a műsorvezetőt.
Nem, ebben teljesen igaza van, de az, hogy például mondjuk a tanítás felmerült-e, mint lehetőség, vagy mint vágy, azt mondjuk kérdezhetem öntől.
Igen. Milyen érdekes, hogy ez se bennem merült föl, és nem kitérnek arra a választól. Horvai István volt osztályfőnököm, megkért, hogy legyek a tanársegédje, és én akkor félig viccesen azt mondtam neki, hogy tanár úr, képtelenség, hát beleszeretnék az összes növendékembe. És akkor azt mondta, hogy jó, értelek, így akarod megúszni. És akkor ebbe maradtunk.
De azóta is maradt ez a megúszás.
Persze, persze, persze.
Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak. Gáspár Sándor és Gáspár Tibor színművészeket hallották az elmúlt egy órában. Én Seres Gerda vagyok, köszönöm a figyelmüket.